2018. Kedd. A nyomozás negyedik napja. Akármilyen fáradt is volt, Lucas nem tudott elaludni. Nem tudta kiverni Marcyt a fejéből. Weathert és Catherine sem. Giles Corbo is ott figyelt a sarokban. Még az is eszébe jutott, ahogy Clay feleségével állnak a pajtában aznap, amikor visszahozta a horgászcsónakot, és hogy mi lehetett volna közöttük, ha másképp alakul az élet. És Olsonék is az eszébe jutottak, ahogy fekszenek ott halottan a szállodai szobában, és a fiúk, ahogy rohan az út felé, két kézzel tépve a haját, mintha magát a gonoszt próbálná kitépni a fejéből. Lucas nem tudott elaludni, de valahogy mégis belezuhanhatott valami öntudatlan kábulatba, gondolta reggel, amikor megszólalt az ébresztő óra és fel kellett kelnie. Egyike volt azoknak az éjszakáknak, amikor az ember nem tudja, hogy most ébren volt az éjjel, vagy csak álmodta, hogy ébren van. Az álmok emlékek közé befurakszik az óra halványzöld fénye, ahogy az ember megnézi 2-kor, 3-kor, 4-kor és 5-kor. Lucas nem emlékezett 6 órára, és most 7-kor már fel kellett kelni. Marcy. Lucas felhívta a kórházat és azonosította magát. Cheryl még mindig a kritikus állapotúak listáján szerepelt, az intenzív osztályon feküdt. Életben, de eszméletlenül. Lucas 10 percet áztatta magát a zuhany alatt, lassan megpróbált magához térni. Először egy szupermarketbe hajtott kávét inni, pár perccel 8 előtt parkolt le a rendőrség előtt. Loring a gyilkossági csoport irodájában várt a Trick Bentoán társaságában. El most hívott, úton van, mondta Loring. Azt üzeni, hogy kapcsold be a telefonodat. Jó, jó. Del legalább annyira nyúzottnak tűnt, mint ahogy Lucas is annak érezte magát. Vigyorogva futott be.
Jó reggelt, de szarul nézel ki, köszönt.
Na, akkor már ketten vagyunk, válaszolt neki Lucas.
Voltál a kórházban?
Kérdezte Del. Nem, de telefonáltam. Még alszik.
Ugorjunk be egy percre,
javasolta Del.
Személyesen többet meg lehet tudni.
Gyalog mentek át a kórházba. Az utca tele volt vidám, munkába siető emberekkel. Nem sokára, gondolta Lucas, itt a hálaadás. Aztán jön a karácsony.
Mindjárt itt a karácsony,
jegyezte meg Del, mintha Lucas gondolataiban olvasott volna. A kórházban szinte semmi újat nem tudtak meg a nővérektől, mert a nővérek nem tudtak szinte semmit. Na nézzük meg, hát ha bent van Weather, mondta Lucas.
Igen?
Del kíváncsian nézett rá. Weather látni sem bírta Lucast, legalábbis tavaly még így volt. Valami megváltozott.
Igen, gyere!
Weathert a női öltözőben találták meg. Az egyik nővér bement és kihívta. Csizmában és vastag pulóverbe jött ki. No, nézd csak, Del! Elég fáradtnak tűnsz.
Köszi,
mondta szárazon Del. Beszéltél valakivel Marcyról? Kérdezte Lucas. Odalent nem mondanak semmit.
Kicsit össze-vissza a vérnyomása, mondta Weather. Lehet, hogy sok, de Hirschfield attól tart, hogy valahol vérzik. Figyelik.
Lucas pánikba esett.
Vérzik? Ez mit jelent? Mi az, hogy vérzik?
Weather megérintette a kezét.
Lucas, ez megesik. Amilyen állapotban behozták, csoda lenne, ha minden tökéletesen sikerült volna. Valószínű csak egy kis vérzésről van szó, semmi hatalmas. Csak egy kicsit bizonytalankodik.
Jézusom, Weather!
Figyelj a gyerekre, jó?
Szólt Weather Delnek, Lucas felé intve.
Nem tehet semmit, de úgy látom, már is kezd bepöccenni.
Lucas még akkor is ideges volt, amikor elhagyták a kórházat, Del pedig kíváncsibb volt, mint valaha.
Beszélgettél Weatherrel?
Összefutottunk tegnap este. Az első alkalom, hogy beszéltünk egész életünkben.
Mintha megváltozott volna,
kockáztatta meg Del. A mondat úgy fejeződött be a fejében, mintha már nem utálna annyira.
Múlik az idő, mondta Lucas.
A börtön felé menet a taktikát beszélték meg Trickkel.
A csodálatos tervetek szerint, mondta Trick. A seggemben ülök, amíg azt nem mondjátok, hogy jöhetek. És csak akkor jövök be. Igen, De akkor úgy jössz be, mintha te volnál maga a kibaszott napocska, mondtad el. Kibaszott napocska, aki Al-Bala koponyáját süti, mondta Trick undorodva. Ha az a faszopó ma délután megdöglene, elmennék a templomba és hálából gyertyát gyújtanék. Na, csak nem katolikus vagy? Kérdezte Lukasz.
Én és Lukasz katolikusok vagyunk,
jegyezte meg Del ábrándozó hangon.
Mivel olyan franciás a neved?
Rosszul hiszed, mondta Bentoán.
Ezzel akkor mi vagy?
Bentoán kinézett az autó ablakán az út menti kukoricaföldre, és így szólt.
Egykori katolikus.
Lukasz nevetni kezdett, és lassan Del is csatlakozott hozzá, most először, amióta Marcy megsebesült. A látogató szoba fala meghatározhatatlan pasztel színre volt festve, mintha a mázolók annak idején az összes maradékot összeöntve festették volna ki a helyiséget. A végeredmény valami halvány zöld, krém, rózsaszín, babakék keverék lett, amire leginkább a pasztel trutymó elnevezés illett. Al-Bala ügyvédje, Laziard, amúgy elég jó versenybiliárdos, az egyik padon ülve a tiltott börtönajándékokról szóló szórólapot olvasgatta, amiből csak Lukasz és Del beléptekor pillantott fel.
Micsoda megtiszteltetés! Maga a fő kapitány helyettes,
szólalt meg az ügyvéd.
Csak nem aggódik. Szia, Del! Milliárdos perre számítunk, mondta Lukasz.
Eltalálta az összeget, mondta Laziard könnyedén, miközben Lukasz és Del elhelyezkedtek a padokon.
Ezért aztán gondoltuk, jobb, ha mutatunk némi aggodalmat, hát ha meg lesz újra Trick, mondta Lukasz.
Hát ha?
Laziard homlokán megjelent egy ránc.
Én azt hittem, Del megtalálta.
Beszéltem vele, vonta meg a vállát Del. De nem tartóztattam le. Nem volt rá semmilyen jogcímem. Elmondta, hogy melyik Days Inn-ben lakik, és amikor oda mentem és ellenőriztem, tényleg ott is lakott. De másnap, amikor érte mentünk, már kijelentkezett. Pont elkerültük.
A nagy lófaszt, mondta Laziard. Kibaszott, gyöngyrázó, térdeplő, gyűrű, csókoló köcsögök.
Az a probléma, tette hozzá Lukasz, hogy akár Panamába is visszamehetett. A megyei ügyész irodájában viszont sajnos senkit sem érdekel, hogy Del látta, ők Tricket akarják a maga valójában.
Miről beszélnek? Azt akarják mondani?
Ekkor nyílt ki a szoba túlsó felén az ajtó, és mindjárt a belépő felé fordultak. Rashid Al-Bala lépett be a szobába, egy lépéssel lemaradva pedig egy őr követte. Al-Bala borotvált fejű, fekete férfi volt, durva arcát kétnapos borosta borította. Először Lukaszra vicsorgott, majd Del felé sugárzott pár másodpercnyi gyűlöletet. Az őr az egyik padra mutatott. Al-Bala leült, és Laziardhoz fordult.
Még mennyi idő?
Épp azt akarjuk kideríteni, mondta Laziard.
Becsoda, kideríteni?
Al-Bala hangja hamar magasra emelkedett.
Vigye ki innen a picsába!
Akadt egy kis gond, mondta Lukasz. Trick elment, a megyei ügyészség pedig nem tudja folytatni az eljárás nélküle. Személyesen akarják látni, mielőtt bármit tennének. De hamarosan elő fog kerülni.
Hamarosan,
kiabálta Al-Bala.
Én ma reggel összepakoltam. Bármikor indulhatok. Akár most azonnal is a kurva életbe.
Nem megy túl jól, mondta halkan Del Lukasznak.
Tessék, mi az?
Al-Bala egyre idegesebbé vált.
Nyugalom,
csattant fel a smasszer. Al-Bala felnézett az őrre, aki egy lépéssel közelebb ment hozzá, és megvetette a lábát.
Nyugodjál le, nem árt, ha tudod, hogy hol a helyed.
Már összepakoltam a szaraimat, mondta Al-Bala Lukasznak. Maguknak kéne most kivinniük innen. Ember, már összepakoltam minden cuccom. Mindent megteszünk, amit csak lehet, mondta Del. Nélkülem még itt sem lehetnél.
Lukasz szólt közbe. Én személy szerint nem is ebben az ügyben jöttem, ami azt illeti, egy kérdésem volna. Laziardra nézett. Egy kérdésem van az ügyfeléhez.
Kérdés?
Nem tudom, hallott-e az Ellie Mason gyilkosságról, folytatta Lukasz Al-Bala felé. Aznap este ugyanott megöltek egy másik nőt is,
Igen, igen, láttam a tévében, mondta Albala. Az a másik nő, Sandy Lansing, drogot árult. De nem tudjuk, hogy ki futtatta. Szeretnénk megtudni, és arra gondoltunk, hogy maga talán tudja.
Szálljon le rólam, rázta meg a fejét Albala.
Na, hogy gondolja? Lukasz felállt. Gondoltam, hogy nem fog tudni segíteni.
És mikor fogok innen kikerülni?
Kérdezte Albala. Mihelyt megtaláljuk Tricket. Most elég sok személyzeti gondunk van az Ellie gyilkosság miatt, de remélem nem sokára ráállíthatunk valakit. Legalábbis fél munkaidőben. Amint megoldjuk az Ellie ügyet, már ha Trick nem ment vissza Panamába vagy valami. Szóval tavaszra biztosan megoldódik a dolog. Legkésőbb a nyár elejére. Ezúttal Albala tényleg majdnem felugrott a helyéről, de a börtönőr elé lépett a fal mellől.
Tavaszra? A kibaszott tavaszra?
Nagyon nehezen haladunk ezzel az Ellie ügyjel, vonta meg a vállát Lukasz. Nincs egy lélegzett vételnyi időnk sem. Állandóan ezen dolgozunk.
Richie Rodriguez, szólalt meg Albala.
Az ügyvédje felkiáltott.
Hallgass!
De Albala folytatta.
Richie Rodrigueznek dolgozott a ribanc. Annak a Rodrigueznek, aki Woodbury-ben lakik. Bérházai vannak, vagy mi?
Del Lukaszra nézett, és így szólt. Van Richard Rodriguez a listán.
Az lesz az, mondta Albala. Iszonyú ideges, ha Dicknek nevezik.
A francba, káromkodott Lazziárt. Lukasz Albalára nézett. Köszi szépen. Meg fogjuk sürgetni ezt a Trick dolgot. Tartozunk magának.
Tartoznak nekem, és ki is fognak jutatni innen. Ugyanis kurvára ártatlan vagyok.
Albala immár könyörgött.
Hát igen, többé-kevésbé, mondta Lukasz.
Elindult az ajtó felé nyomában Del. Lazziárt utána szólt. Ugye, halok maguk felől még ma délután. Még mielőtt Lukasz válaszolni tudott volna, Del kinyitotta az ajtót, és így szólt.
Ezt a mindenit!
Kinyílt, és egy másodperccel később Trick Bentoant húzta be a szobába a galériánál fogva.
Hello mindenkinek, mondta Bentoan ragyogva, mint a napocska.
Maguk rohadt szemétládák, bukott ki Lazziárdból. Albala alig tért magához, de miután egy percig pislogott Bentoanra, lassan nevetni kezdett. Még egy perc múlva már úgy rázta a nevetés, hogy az ügyvédjére kellett támaszkodnia. A nevetés lassan átragadt Delre, Lukaszra, Lazziárdra és Bentoanra is. Míg végül már az őr is csatlakozott. Vissza a belvárosba menet megcsörrent Del mobiltelefonja. Felvette, egy percig hallgatta a hívót, majd így szólt.
Igen, itt van. Ő csak már megint nem kapcsolta be a kurva telefonját.
Lukasz kezébe nyomta a telefont.
Frank az.
Lesternek három friss híre is volt.
Elindultunk a tudathasadás elmélettel. Az Olson házaspárt ugyanis meggyilkolták. A nő feje alatt találtak aputól származó vércseppeket, ráadásul az arcán lévő vér fröccsből meg lehet állapítani, hogy a férfi felé nézett, amikor azt meglőtték. Viszont amikor rátaláltak, egyenesen a plafont bámulta.
Tehát a férfi tölték meg először, mondta Lukasz.
Bizony, de a fegyver is az ő közelében volt.
Világos, mondta Lukasz. Na és mi van Bloom-mal, akit figyeltünk?
A Black ellenőrizte, de semmit nem talált. Minden rendben levőnek tűnik.
Van egy jobb ötlet, szólt Lukasz. Egy bizonyos Richard Rodriguez. Ő is szerepel a listán.
Mennyire valószínű?
Nagyon. Találkoztál már Lane-nel? Már itt kéne lennie Fargóból.
Igen, itt van,
mondta Lester. Állíts rá erre a Rodriguezre. Tudjon meg róla mindent. Teljes életrajz, egy órán belül bent vagyunk.
Oké.
Marcy, hogy van? Kérdezte Lukasz.
Ugyanúgy gondolom, amikor bejöttem, telefonáltam, és nem volt új hír.
Fél óra, búcsúzott Lukasz. A gépezet lassan beindult. Olyan érzés volt, mint ahogy a jég megtörik tavasszal a folyón. Nem történik semmi, és semmi, majd bum, rianás. Miután visszaértek, átkísérték Tricket a megyei államügyész irodájába, ott hagyták és visszamentek a városházára. Lane Lukasz irodája előtt várakozott, kezében egy kupac papírral. Mikor meglátta Lukaszt és Delt, a paksamétát lengetve feléjük indult. Ő a mi emberünk, illetve, hogy díler az biztos. 11 évvel ezelőtt költözött ide Detroitból, ahol párszor lecsukták csavargásért. Jelenleg egy csomó kisebb bérház tulajdonosa itt és St. Paulban, meg kint Washington County-ban. Egy Miami ingatlan cégen keresztül. Lane csak úgy ontotta magából az információt. A három rendőr egymás körül körözve, a papírokat figyelve beszélgetett. Az adóbevallásán, mint ingatlan menedzser szerepel, végignéztem a bevallásait visszamenőleg. 9 éve ingatlan menedzser, ekkor 22 000 volt a jövedelme, most már 90, de tulajdonosként sehol se szerepel. Nincs rá szüksége. A francba. Ez nagyon jól néz ki, mondta Lukasz.
Elrejti a pénzt, bolintott el. De nem értem, miért árul még mindig anyagot, ha ott vannak a bérházai.
Úgy építkezett, amilyen a piramis szerkezete, mondta Lukasz. Még nem hagyhatja abba. Valószínűleg van valami haverja a bankban, aki tudja, hogy van más jövedelmi forrása. Az első lakást KP-ért vette, senki sem tett fel kényelmetlen kérdéseket, aztán erre felvett egy kölcsönt, amiből vett egy másik lakást, azt egy darabig fizette, majd a két lakásra felvett egy újabb kölcsönt, amiből megvette a harmadikat, és így tovább, amíg oda nem jutott, ahol most van. A 12 épület becsült értéke nagyjából 9,5 millió, a piaci értékük 12-13 körül lehet, de Rodrigueznek nincs benne több lóvéja 1 milliónál.
És a bérleti díjak nem fedezik a részleteket?
Éppen hogy, amíg nincs egyetlen üres lakása sem, mondta Lén. De egy bérházban nem tudsz 100%-os kihasználtságot csinálni. Hosszú ideig legalábbis semmiképp. Azt csinálja, hogyha valaki kiköltözik, a drogos Zsozsóból fizeti magának a bérleti díjat, amíg nem talál új bérlőt. Gondolom a karbantartási ügyeit is számla nélkül intézi KP-s fizetéssel. Így lesz a drogos pénz láthatatlan. Ugyanis eltűnik a házadban.
És ő meg Miami-ból kapja a pénzét, ahol senki sem ellenőrzi, tette hozzá Del.
Pontosan, szólt Lane. Ő csak beadja a bevallását, és rendben van. Még néhány év, és el is adhatja az egészet. Milliómosként mehet nyugdíjba.
Na és mi van, ha nincs több drogos bevétel? Kérdezte Lukasz.
Olyan nincs, válaszolt Lane. 100%-os kihasználtsággal kell üzemelni a házaknak, hogy fizetni tudja a finanszírozási költségeket. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha maga fizeti be az üres lakások bérleti díjait.
Furcsa, hogy eddig még senki nem vette észre, mondta Lukasz.
Hogy vették volna észre? Kérdezte Lane. Lukasz és Del egymásra néztek. Egy pillanatra elgondolkoztak, majd Lukasz megmondta a vállát.
Nem tudom.
Felhívtam egy adó ellenőrt, és azt mondta, nem lehet rájönni, mondta Lane. De elszólalt meg.
E tudod, mi jut erről az eszembe? A Namiami Entertainment Kft. Pornóházai.
A Namiami Entertainment a maffia egyik cége volt Floridából, Naplesből. 3 pornó mozit vettek az ikervárosban. A városvezetés tárt karokkal fogadta őket, mert olyan üzleti és üzemelési feltételekbe is belementek, amiket az előző tulaj visszautasított. Namiami megszüntette a pipsókat, a videókazetta eladást, leszette a külső reklámokat, és alapvetően beleolvadt a környezetébe, bár odabent továbbra is pornófilmeket játszottak. Éveken át üzemeltek a mozik, amíg az adó ellenőrök kíváncsiak nem lettek, hogy hogyan lehet náluk mindig 70-80%-os látogatottság. Egy rövid nyomozás kiderítette, hogy a valós adat alig éri el a 10%-ot. Mint kiderült, a mozik kitűnő számlagyáraknak bizonyultak, a különböző pénzek tisztára mosásakor. Szóval, foglalta össze Lukasz, van egy halott nő, aki gazdagoknak árul drogot. A nő meghal egy bulin, ahol ott van a főnöke is, aki ráadásul azt vallja, hogy nem ismerte őt. A bulin senki másnak nincs indító oka, a legtöbben alig ismerik. De van valaki, aki ismerte. Derrick Deal, akinek csak el kell gondolkodnia, és rögtön rájön, hogy ki a gyilkos. Deal biztosan ismerte Rodriguezt.
Ráadásul az összefüggésre még úgy is rájött, hogy nem tudta, Rodriguez ott volt a bulin, mondta Del. Neki nem volt meg a mi listánk.
Pontosan. Derricktől pedig sosem volt idegen némi finom zsarolás. Valószínűleg most is megpróbálkozott vele, de ezúttal bajba keverte magát, mondta Lukasz.
Csak ez a Rodriguez lehet az, mondta Lane. Ez az egyetlen működő elmélet.
Mit mondott, amikor beszéltél vele?
Ezt mondta, hogy későn ért oda a bulira, nem látta Elit, nem ismerte Lansinget. Elunta magát, és kettő körül lelépett, válaszolt Lane.
Szóval beismeri, hogy későn ért oda.
Aha.
Kérdezzük meg Selence Hansont a dologról, szólt Lucas Delnek. Menjünk el Marcyhoz, aztán Hansonhoz. Kíváncsi vagyok, mit tud Rodriguezről.
Oké. Okay.
Majd Lane-nek. Keresd meg ezt a Rodriguezt. Ne közelítsd meg, csak tartsd szemmel. Ragadj rá! Amikor Lucas és Del beléptek a kórházba, az egyik nővér észrevette őket, és elejük sietett.
Volt egy kis komplikáció. Vissza kellett vinni Cheryl nyomozót a műtőbe.
Jézusom, szólt Lucas, mennyire súlyos?
Nem tudom, rázta meg a fejét az ápolónő. Azt tudom, hogy egy ideje már figyelték a vérnyomását. Hirschfield doktor úgy fél órája vitette be a műtőbe. Viszont a nyomozó a körülményekhez képest jó állapotban volt, amikor bevitték.
Magához tért?
Nem.
Mennyi ideig lesz bent? A folyosón a sürgősségi műtő ajtaja felé pillantott.
Nem lehet tudni. Amíg el nem végzik, amit kell.
Mondtam, hogy rossz előérzetem van, mondta Lucas Delre nézve.
De nem látta Vedder Karkinnent valahol? Kérdezte meg Del a nővért.
De igen. Alig pár perce kérdezősködött Cheryl nyomozó után. Szerintem vizitel.
Gyerünk, mondta Lucas. Végig kérdezősködtek néhány korteremben, végül egy autóbalesetes kisgyerek szülei irányították útba őket. Lucas bedugta a fejét a korterembe, ahol Vedder vizitelt. A nő meglátta, és így szólt.
Egy perc, és jövök.
A folyosón állva hallgatták a mormoló hangokat. Lucas fel alá járkált, kisvártatva megérkezett Vedder.
Szerintem nem annyira súlyos a helyzet, mondta. Csak egy vérzés.
Azt mondták, hogy jó állapotban volt, mondta Del.
Hát, Vedder levette tekintetét Lucasról. Sokkal jobb fizikai állapotban volt, mint a legtöbb beteg, aki ide kerül.
Azt akarod mondani, hogy egyáltalán nem nézett ki jól?
Lucas, ezt meg kellett csinálni. Ha vártak volna, Marcy tovább gyengül, és az egész sokkal rosszabbra fordul. Hirschfield úgy döntött, hogy most kell bevinni.
Túléli? Vedder gyorsan bólintott.
Igen.
És ezúttal végig Lucas szemébe nézett. Selence Hanson csak távolról ismerte Rodriguezt.
Jó hírű ingatlan befektető, de nem tartozik a szűkebb csapathoz, akik az összejöveteleimre járnak. Maguk szerint ő az? Ő ölte meg Elit?
Csak még egyszer ellenőrzünk mindenkit, hazudott Lucas. Visszatért Rodriguezhez. Erre a befektetős díjre volnék kíváncsi. Mi úgy tudjuk, hogy egy ingatlan vállalat alkalmazottja. Egy ingatlan menedzser, nem befektető.
Hát, amint már mondtam, nem ismerem túl jól, de nem úgy beszél a dolgairól, mintha alkalmazott volna. És nem is úgy viselkedik. Elég durva ember, de jó ízléssel öltözködik. Ahogy maga is, mellesleg.
Kinyúlt, kihajtotta Lucas zakójának a galériát, elolvasta a márkát és megkérdezte.
Ó, ezt hol vette?
A Barnes áruházban.
Tényleg? Jó anyag, New Yorkban?
Van ott egy barátom, néha meglátogatom, mondta Lucas. Újra Rodriguezre terelte a szót. Mit jelent az, hogy durva? Miért mondja ezt rá?
Olyan, időről időre mindig kicsúszik valami a száján. Mondjuk néha azt mondja a nőkre, hogy picsa. Tudja, ez megesik másokkal is, de azok általában kész akarva valami hatásért csinálják. Volt olyan ismerősöm is, aki azt akarta beadni, hogy ez tulajdonképpen egy régies szóhasználat, de tökéletesen elfogadható.
Érdekes megközelítés, mondta Lucas vigyorogva.
Hát igen. De Richievel ez úgy volt, hogy ő teljesen mindennaposan használta. Lazán. Hallottam. Mintha ahelyett, hogy nő, általában inkább ezt a szót használta volna. Szóval ő egy durva ember, de van rajta egy vékony réteg udvariasság, amit valószínűleg könyvből tanulhatott.
Tud valamit a pénzügyeiről?
Nem, semmit. Mondjuk bármikor is beszéltem vele, mindig ezt a témát hozta szóba. Mindig a bérlőire panaszkodott, hogy késnek a lakbérrel, vagy csúsztatnak egy hónapot.
Nem látta néha Sandy Lansing társaságában?
Szólt közbe Del.
Egyszerűen nem emlékszem.
Azt tudja, hogy Lansing drogot árult?
A nő Delre nézett, majd Lucasra, majd újra Delre.
Nézzék, tudom, beszéltem az ügyvédemmel, és azt mondta, hogy azért nem kerülhetek börtönbe, mert beszélek róla. Tudtam, hogy vannak a bulin olyanok, akik használnak drogot. És arról is hallottam, hogy Sandytől lehetett venni. De nem akartam rossz hírbe hozni egy halottat.
Del hátradőlt a diványon, fekete bőrcseki farmer, és egy szakadt 30 éves politikai póló volt rajta. A Lick Dick in 72 felirat alig látszott. Elvigyorodott, megmutatta sárga fogait.
Ezt esetleg Derek Dillnek kéne magyaráznia.
Derek kicsoda? Kérdezte a nő zavartan.
Egy ismerősünk, mondta Del. Lent fekszik egy tepsiben a hullaházban.
Pedig igazán megpróbáltam kedvesen bánni vele, mondta Lucas már kint az utcán.
Kapja be a hülye kurva. Tipikusan az az ember, aki miatt egyszer a kommunista párt fog hatalomra jutni, mondta Del.
Megvakarta az arcát. Két napos borosta sercegett a keze alatt.
Ha megnéztük Marcit, lehet, hogy beszélned kéne Bone barátoddal.
Nem is rossz ötlet, válaszolta Lucas. De előtte... Elővette a mobilját, bekapcsolta és felhívott valakit.
Ali!
Szólt bele Lén. Lucas vagyok, megvan?
Igen, már láttam. Hoztam Hendrixet is, ő hallgatta ki a buli után. A tagnak Szent Paulban van egy kirakatos irodája az utca fronton, az utcáról figyeljük.
Most is látjátok?
Nem, de látom az ajtót, amint kijön. Rajta vagyunk.
Fényképezzétek le. Nem árt, ha lesz róla néhány kép, ha meg kell mutatnunk valakinek.
Oké.
És ha elindul Minneapolis felé, hív fel. Marcit kihozták a műtőből, és visszakerült az intenzív osztályra. A folyosón Tom Black áldogált egy nővér társaságában. Amikor meglátta Delt és Lucast, eléjük ment. Minden rendben volt, amikor kihozták. Egy elég komoly vérzés volt, de megállították, és a többi varrat állítólag jól tart.
De nem tért magához.
Narkózisban tartják, azt akarják, hogy minden össze legyen foltozva rendesen, mielőtt felkelne és mozogna.
Egy percig ezt a témát tárgyalták, Lucas elmesélte, hogy ő hogy volt lekötözve, amikor torkon lőtték, és 3 napig nem mozgathatta a fejét. Del meg elmondta, hogy milyen volt egyszer a csípősérüléssel mozdulatlanságba kényszerülni. Aztán Del így szólt.
Te megyek, utána nézek, hogy a nyilvántartó tud-e valamit Rodriguezről. Te mit csinálsz?
Ó, Jézusom, hát randin van, nézett az órájára Lucas. Catherine az egyik hátsó boxban ült, az ajtóval szemben, amikor Lucas megérkezett. Lucas a nőre mosolygott, aki viccentett neki, majd komoly odafigyeléssel ivott egy korty kávét. Szia! Davenport szembe ült Catherine-nel és intett a pincérnőnek.
Remélem, nem szedem nagyon szét a napod, szólt Catherine.
Ezúttal Catherine alul öltözött, farmert és egy búzakék blúzt viselt, aminek mintha nem lett volna gombja. Körmön font... A férfi tekintetet magára vonzó darab.
Néztem az Eli dolgot a tévében, olyan, mintha megőrültek volna az emberek.
Lucas bólintott, miközben megpróbálta a nő arcán tartani a szemét. A legrosszabb, amit valaha láttam. Voltak már nehéz eseteink, de ez teljesen őrítő.
Hallattatok valamit? Elmondhatod?
Ha haladnánk, valószínűleg nem mondhatnám el, de mivel nem haladunk, ezért nyugodtan beszélhetek. Semmi előrelépés. Megérkezett a pincérnő. Mindketten salátát és kávét rendeltek. Egy-két percig még csevegtek, majd Catherine így szólt.
Azért hívtalak, mert te vagy az egyetlen, akit felhívhatok, és akivel erről beszélhetek. Elég rossz formában vagyok.
De hát fantasztikusan nézel ki. Még boldognak is látszol.
Inkább mondanám olyannak, mint akit elaltattak,
válaszolt Catherine, aztán megrázta a fejét.
Nem kéne itt lennem.
Miért nem?
Még azt sem mondhatom el. Úgy értem, hogy elmondanám, ha tudnám.
Nehezen alszol el? Csak forog az agyad mindenféle sötét álom körül? A nő kíváncsian nézett Lucasra.
Nem vagyok depressziós, ha erre célzol, de úgy tűnik, te átestél rajta. Felismerem a leírást.
Igen.
Volt egy barátnőm, akinek ugyanilyen problémája volt. Aggódtunk érte. De végül kijött belőle.
Gyógyszerekkel?
Hát persze. Te mit csináltál?
Én egy kicsit babonás voltam a gyógyszerek miatt, ezért csak vártam, amíg elmúlik. Tudtam, hogy miről van szó, sokat olvastam róla, és tudtam, hogy a legtöbb esetben magától elmúlik. Kivártam. Nagyon remélem, hogy soha többet nem fog megtörténni, de ha igen, akkor gyógyszert fogok szedni. Még egyszer nem tudnám végigcsinálni.
A tip jó volt, mondta Catherine, de az én problémám a jó öreg kapuzárási pánik, Lukasz.
Hát, az nekem még hátra van, válaszolt Lukasz.
Téged ismerve lehet, hogy soha nem is lesz. Csak mondjuk 65 éves korodban, amikor rájössz, hogy nincs egy társad, unokád, és elgondolkodsz azon, hogy vajon mi történt.
Lehetnek unokáim, válaszolt Lukasz kicsi agresszíven. Van egy gyerekem.
Akivel alig találkozol.
Most ezért találkoztunk? Szólalt meg Lukasz hirtelen kicsi idegesen.
Lehet, hogy magammal rángatlak a krízisbe, szólt a nő.
Megjött a pincérnő a salátákkal, és senki sem szólt egy szót sem, amíg el nem ment. Aztán Catherine szólalt meg.
Akkor régen, amikor elhagytalak, és nem hívtalak fel.
Én hívtalak?
Igen, kétszer. Ha négyszer felhívsz, visszamentem volna. Amikor legközelebb láttalak, egy tökéletes seggű, miniszoknyás, vékony szőkességgel sétáltál az utcán, aztán megálltatok a sarkon, és a csaj megpróbálta kioperálni a manduláidat a nyelvével.
Most Lukaszon volt a pirulás sora.
Nem is emlékszem, mondta.
Catherine egy salátalevelet manőverezett a szájába, és Lukaszt nézve rágni kezdte. Lukasz eltolta maga elől a salátás tálat, és várt.
Na mindegy, folytatta Catherine. Nagyjából két nappal azután, hogy azzal a szőkével láttalak, megismerkedtem Jackkel, elkezdtünk találkozgatni, és nagyon megkedveltem őt és a szüleit is, és ő is kedvelt engem. A szülei pedig elégedettek voltak. Neki alig volt egy év hátra a diplomáig, így összeházasodtunk. Ő lenyomta az évet a hadseregben, aztán leköltöztünk Lake Citybe, vettünk egy házat, szültem néhány gyereket, aztán vitorlás kutya, meg amit akarsz.
Catherine egy pillanatra elhallgatott, mintha szánt szándékkal hagyná mélyre ülni ezt az amit akarsz frázist.
Most itt vagyok, és eltelt 25 év. Mi történt velem? Annak idején azt hittem, lesz egy saját filmem, aztán egész életemben más sztárok mögött statisztáltam.
Catherine ezen egy pillanatig elgondolkozott, majd a villájával Lukasz felé bökve így szólt.
Erről beszélünk. Metaforákról. Mikor a minap találkoztunk, ezt a filmes metaforát használtam. Akkor csak úgy véletlenül jutott az eszembe, de azóta is az jár a fejemben. Mikor jön az én mozim?
Lukasz egy hosszú percig egy szót sem szólt, de Catherine nem bírta tovább.
Mondj már valamit!
Lukasz sóhajtott és így szólt. Bárcsak tudnám, hogy futhatnék úgy az ajtóhoz, hogy ne ijedjen mindenki halára az étteremben.
Catherine hátradőlt és szinte megvetéssel nézett Lukaszra. Megszöknél?
Catherine, sok nőt ismerek, akik a saját cégüket vezetik, és rengeteg pénzt keresnek minden hónapban, és Mercedes-szel járnak. Aztán minden este, ha hazaérnek, azon törik a fejüket, hogy mi történhetett, hogyan felejthettek el gyerekeket csinálni. 45 évesek, és mindenük megvan, csak gyerekük nincs. És ők csak erre az egyre tudnak gondolni. Nincs gyerekük. Aztán találkoztam olyanokkal, mint te, akiknek van 3 vagy 4 gyönyörű gyereke, és úgy érzik, mit sem ér az életük, mert nem övék a malomipari vállalat.
Catherine megtörölte a száját egy szalvétával, amit aztán az otthagyott saláta közepébe dobott. A szeme csillogott, és egy kicsit talán kerekebbre nyílt a kelleténél.
Lukasznak eszébe jutott, milyen volt Catherine dühösen. Hűha, gondolta, miközben Catherine meglehetősen megemelt hangon ezt mondta.
Szóval most annyi történik, hogy valami rutinszerű női hülyeség esik meg velem, ami hamar elmúlik.
Lukasz a fejét rázta. Nem. Egyszerűen csak sok nőt látni, akik így gondolkodnak, és az esetek jó felében valami katasztrófa a dolog vége. Ott hagyják a férjüket, meg a gyerekeket a szabadságért, aztán valami lerobbant kis lakásban végzik, és sütiárulásból kell megélniük a Tesco-ban. Ha megkérdeznéd őket, hogy visszamennének-e a legtöbbjük, azt válaszolná, hogy nincs visszaút, de ha mégis lenne, mindenképpen visszamenne.
És mi van a többiekkel, akik nem hagyják ott a családjukat?
Azok kitalálnak valami megoldást, de nem tudom, mennyire boldogok úgy, hogy meg sem próbálták a függetlenséget.
Szóval azt akarod mondani, hogy mindenképp szarban vagyok, mondta Catherine.
Azt mondom, hogy van egy problémád, amin hosszan el kell gondolkoznod. Catherine elnézett és így szólt.
Azon gondolkodom, hogy elköltözöm. Amúltkor ezt nem mondtam, csak le akartalak nyűgözni azzal, hogy milyen csodálatos vagyok ennyi év után is.
A férjed tud róla? Kérdezte Lucas.
Valahol biztosan sejti, de nem akarna elgondolkodni rajta. Úgy értem, elég boldognak látszik, megbecsült ember, a betegei szeretik, ő segítette világra a város gyerekeinek a felét, tagjai vagyunk a vitorlás klubnak, és van egy vadászház a folyó túloldalán, Wisconsinban is, tele van haverokkal.
De neked is vannak barátaid, nem?
Házi asszonyok, türelmesen várják a saját temetésüket. Hárman vagy négyen pedig már elmentek.
És mi van velük?
Sütit árulnak a Tesco-ban, válaszolt Catherine és szélessel Lucasra mosolygott.
Ugye nem?
Az egyikük ingatlan ügynök, de nem megy túl jól neki. A másiknak dekoratőr cége van, és nincs túl sok jó megrendelése. A harmadik pedig visszament tanulni, és szociális munkás lett Szent Paulban. Ő jól van. Van még egy, aki pincérnöként dolgozik, és közben megpróbál festeni.
Te pedig fényképeznél?
Talán. Szerinted nem menne?
Azt sem tudom, hogy most hogyan megy.
Nem halnék éhen. Ahogy mondtam, a múltkor is pénzünk van bőven.
Akkor miért nem csinálod, amihez kedved van, anélkül, hogy elmennél? Mondd meg neki, hogy figyelj, most egy-két évig én leszek elfoglalt. Néha szólj, hogy lassítsak.
Mert egyszerűen a férjem útban van. Bármit tennék is, az neki egyszerűen hobbi lenne. El kéne járnunk Londonba bemutatókra, meg mindenféle orvosi konferenciákra, és vacsorát kéne csinálnom hálaadásra, és karácsonyra a gyerekeknek, és a barátainkkal is fenn kell tartanunk a kapcsolatot. Nem tudnék gondolkodni. Gondolkodnom kell.
Na és mi lesz Jackkel?
Tudod, mit érzek? Nézett Lucasra nyugodtan a nő. Ha januárban elválnánk, decemberben megvolna az új felesége.
Azt is tudod, hogy ki lenne az? Kérdezte Lucas.
Nem, nincs senkije, de egyszerűen nem tudna élni feleség nélkül, és ha én elköltöznék, egy csomó jelentkező akadna.
Lucas megrázta a fejét. Szerintem darabokra törne. 5 évig nem térne magához, ezért rajtad nem lehetne csak úgy túlesni.
Köszi, mosolyodott el Catherine szomorúan.
Gondolkodnod kell, mondta Lucas. Valószínűleg ez a legfontosabb dolog, amin gondolkodnod kellett, amióta megházasodtál és teherbe estél.
Azokon nem gondolkodtam, csak megtörténtek, válaszolta Catherine.
Na hát, erről most rendesen el kell gondolkodnod, Catherine bólintott.
Menjünk innen.
Odakin a járdán így szólt.
Az egész beszélgetés egy kicsit váratlan irányba indult. Sokkal többet segített, mint gondoltam. Többet tudsz erről az egészről, mint hittem.
Volt egy nő, akit el szerettem volna venni feleségül, de nem tettem. Ő végül meggondolta magát. Még mindig nem vagyok teljesen túl rajta, mondta Lucas. Amikor körülnézek a városházán vagy a bíróságon, csak sérült embereket látok. Nem tudom, mi történt. A szüleim generációja nem ilyen volt.
Valószínűleg ilyen, csak nem láttuk, mondta Catherine.
Hát igen, meg lehet. Lucas hátralépett. Szóval gondolkodj!
Az egyik dolog, amire gondolok, mondta Catherine, az, hogy lefekszem veled. De el kell döntenem, hogy még azelőtt megteszem, hogy elmennék, próbakép, hát ha van valami keresnivalom még a férjemmel, vagy előbb lépjek ki a házasságból, és utána feküdjek le veled.
Lucas kicsit meg volt sértve. Azért ebben nekem is van némi beleszólásom.
Catherine egy percig nézte Lucast, majd megrázta a fejét. Nem sok. Már most ágyba akarsz vinni. Ha nagyon erőltetném, könnyedén a sarokba szoríthatnálak, amire te fel alá mászkálnál, és mindenféle katolikus bűntudat marcangolna, aztán megtennéd.
Szóval nem vagyok több, mint egy húsdarab?
Nem erről van szó, mondta a nő.
Kinyúlt, és a mutató ujjával tolni kezdte Lukas mellkasát.
Egyszerűen olyan típus vagy, aki szeret ágyba vinni nőket. Szükséged van a vigaszra. És mostanában nincs senkid. Szóval megkaphatnálak, ha akarnám. Csak el kell rajta gondolkodnom.
Lukas még egyet lépett hátra. Hát, csak szólj. Most Catherine nevetett, és egy pillanatig ismét 19 évesnek tűnt.
Jó.
Lukas a kocsijából a mobiljáról felhívta Bone barátját. 15 perccel később Bone titkárnője a várakozó középvezetők sorai között bevezette Lukaszt a bankár irodájába. Bone két számítógép képernyőjét figyelte egyszerre. Ekkor fordult el tőlük, amikor Lukas belépett. Így szólt.
Én néha úgy érzem, hogy annyi sugárzás hatol át a koponyámon, hogyha valaki egy filmet rakna a tarkomhoz, rajta lenne az agyam röntgenképe.
Hogy van a bokád?
Fáj. A jövő hétre talán jobban lesz.
Heti két alkalommal kosaraztak együtt. Bon egyszer Lukas egyik ügyének a gyarúsítottja volt. Mára nem csak a barátja lett, de a bankár kapcsolatai révén még információt is tudott szerezni.
Megszereztem, amit kértél a hapsiról.
Bizalmasan kezelendő.
De természetesen. Nem, mintha túl sokat tudtam volna meg.
Adnál neki kölcsönt? Bon hátradőlt.
Két dolgot kell megvizsgálni, mielőtt kölcsönt adsz valakinek. A múltját és a biztonságot. Emberünk biztonság tekintetében gyenge lábakon áll, de a múltja kifogástalan.
Nem túlságosan is az?
Olyan nincs, hogy túlságosan kifogástalan, válaszolt Bon. Olyan lehet, hogy túl rossz.
Na és ha valakinek 100%-os kihasználtság kell, hogy finanszírozni tudja a forrásait, és sikerül neki, az nem túlságosan furcsán jó?
Az nem lehetséges, mondta Bon.
Előre dőlt és keresgélni kezdett a papírjai között. Beütött pár számot az egyik számítógépén, majd lenyomta az egyik gombot. Aztán így szólt.
Ezt a mindenit. Ez nem kicsit szűk, mi?
Drogos pénzzel zsírozza, mondta Lukas.
Aha.
Azt akarom tudni, ez persze szigorúan köztünk marad, hogy aki megítéli neki a kölcsönöket, vajon tudhat-e a dologról, a drogról? Bon elfordult a forgószékével, amíg háttal nem került Lukasnak. Egy diófa polcra nézett, ami tele volt pénzügyi kézikönyvekkel, mellettük néhány számítógépes szakkönyv, Joseph Conrad összes művei, és egy ütött kopott az eltűnt idő nyomában Proust-tól, ami fölé egy szintén nagyon olvasott Oxford értelmező szótár volt befektetve. Egy perc után, anélkül, hogy visszafordulna, Bon megszólalt.
Valamit tudnia kell.
De nem feltétlenül tud a drogról. Bon visszaperdült, szikár, ragadozó arca volt. Elvigyorodott, kivillantotta a fogait.
Nem feltétlenül. Elég jó esély van rá, amiről mi, bankárok, nem szeretünk beszélni, hogy az embere a banknál pénzt kap a hapsitól. Vagy egyszerűen megvesztegeti, vagy pedig a kölcsön egy részét adja vissza.
De bármi történt is, a bankárnak tudnia kell.
Nem tudom, hogyan tudna elkerülni, ha az IQ-ja magasabb 80-nál, mondta Bon. Remélem, senkinek nem teszek alá most.
Lehet, hogy fogsz róla olvasni, szólt Lukas. Erről a Rodriguezről. Bon nem volt ostoba ember. Tudta, hogy Lukas nem keresné fel valami utolsó rutin nyomozásban.
Eli?
Talán fogsz olvasni róla, ismételte Lukas. Dell telefonált, hogy találkozzanak Szent Paulban. Lukas telefonon érdeklődött a kórházban Marcy felől, majd beült a kocsijába és átment a folyó túlpartjára. Rodriguez irodája a Winsettle épületben volt, amit egy emeleti átjáró kötött össze a Gautier plázával. Lukas a bevásárlóközpont parkolójában hagyta a Porsét, majd az átjáróban találta meg Dellt és Lane-t. Ott van lent, a titkárnőjével beszélget. Látod a Temps irodát? Egy ablakkal balra rózsaszíninges fickó. Ő. Lane egy mini Pentax messzelátót nyomott Lukas kezébe, és Lukas az átjáró ablakán keresztül megnézte a rózsaszíninges alakot. Rodriguez átlagos férfi volt. 180 valahány centi, ritkuló barna haj és jókora pocak.
Nem látszott latinnak, úgy nézett ki, mint bármelyik minnesotai fehér férfi. Mereven fixírozta a titkárnője képernyőjét. Mondott valamit a nőnek, ránézett a printerre, majd vissza a monitorra, megütögette a képernyőt, majd visszafordult a printerhez, ahogy kigördült rajta egy papírlap. Miközben ide-oda forgolódott, Lucas alaposan megnézte az arcát. Biztos, hogy ez a mi emberünk? Biztosan ő az, mondta Lén. Úgy néz ki, mint egy városi tanácstag. Lucas Dellhez fordult. Mit mondtak a nyilvántartóban?
Elég komoly fiatalkorú múltja van még Detroitból, főleg betörések. Ezt mondták, hogy már egész fiatalon benne volt a drog üzletákban, biciklis kihordással kezdte, aztán persze bele is dugta az órát. Nem árult túl sokat. Aztán egyszer csak eltűnt. A detroitiak soha nem próbálták megkeresni, örültek, hogy nincs többé ott. Alaposan megvizsgálták, amikor javítóintézetben volt. Azt lehet tudni róla, hogy elég értelmes, de maximum 5 általánost végzett.
Értem, mondta Lucas. Visszaadta a messzelátót Lénnek, és így szólt. Menj haza, lazíts, igyál meg néhány sört, vagy látogasd meg a csajod, azt csinálsz, amit csak akarsz. De holnap reggel 9-re rajta légy a faszin, és amíg el nem kapjuk, 24 órás megfigyelés alatt kell tartani. Jó, válaszolt Lén. És ti hova mentek? Lucas Dellre pillantott. Azt hiszem a legjobb, ha most beszélünk Rosemaryvel. Rosemary épp akkor fejezett be egy sajtókonferenciát, amikor Lucas és Dell megérkezett. A külső iroda üvegajtaján látták, ahogy a főnök asszony mindkét kézzel szélesen gesztikulál, a titkárnője pedig együttérzően bólogat. Lucas belépett az ajtón. Rosemary biccentett nekik, visszafordult a titkárnőjéhez, hogy befejezze a történetet, majd hirtelen még egyszer megnézte Dell Lick Dick feliratú pólóját, vágott egy kis aggodalmas grimaszt, és láthatóan elfelejtette, hogy hol tartott, ezért megkérdezte. Mizu is? Mondandónk van. Miután bezárult mögöttük a főnök asszony irodájának az ajtaja, Lucas rögtön a tárgyra tért. Azt hiszem, megvan Ellie gyilkosa. 85%. Rosemary Lucasról Dellre nézett, majd vissza Lucasra, és így szólt. Ki az? Egy Rodriguez nevű férfi. Dell és Lucas mindent elmondott Rosemarynek. Végül így szólt a főnökük.
Szóval, tudjuk, hogy kicsoda, de nem tudunk vádat emelni ellene.
Nagyjából igen, ismerte be Lucas. Ha végig gondolja az ember, egyértelmű, hogy ő lehetett. De a bíróságon már nem így lenne. Először is nem néz ki drogdealernek. Így ránézésre mosógép ügynöknek mondaná az ember.
És mi van, ha tényleg nem ő az?
Összeraktunk egy ügyet. Ha magunkat meg tudjuk győzni, elég nagy a valószínűsége, hogy tényleg ő az. Vagy pedig belebotlunk valamibe, mondta Lucas. Végül is Rashidal Balát is lecsukadtuk, pedig nem is ő volt a tettes.
Szóval behozzuk a bankárt, aki megítélte a hiteleket.
Ha megtesszük, az első dolga lesz felhívni Rodriguez-t, mondta Dell.
Ez jó ötlet. Le kéne hallgatnunk Rodriguez telefonját, mondta Lucas. És akkor már csak arra kell valahogy rávennünk, hogy beszéljen róla.
Van annyink, hogy megkapjuk rá az engedélyt? Kérdezte Rosemary.
Valószínűleg, válaszolt Lucas. Még ma délután elindíthatjuk. Az ügyészségnek is jó, ha történik valami, ami eltereli a figyelmet az Al-Bala dologról, még mielőtt kitör a ribillió. Ha felköttetjük Rodriguez-t Eliért, az Al-Bala sztoria 9. oldalra kerül.
Az Al-Bala ribillió már kitört, mondta Rosemary. Az ügyesség úgy döntött, hogy jobb, ha ők lépnek először, amíg van valami befolyásuk a történtekre.
De mégis, Rosemary bólintott.
Odaszólok a lehallgatás ügyében.
Aztán Rosemary mondta el a Tom Olson helyzet részleteit. Olson kikerült a kórházból, de a gyilkosságiak és a rendőrségi hírszerzők éjjel-nappal figyelték. Ellie temetését elhalasztották, amíg az Olson szülők holttestét is kiadják, hogy együtt lehessen eltemetni őket. Ez pedig még biztosan nem jön el egy hamar, mert a bloomingtoni szállodai szobában egyáltalán nem volt egyszerű a helyzet.
Ha Olson a gyilkos, mármint a többiek gyilkosa bosszúból, akkor nem kizárt, hogy Jael Corbo, vagy a másik nő, Catherine Kinsley még mindig veszélyben van.
Vagy ez a Jax nevű csávó.
Jax kijelentkezett, mondta Rosemary. New Yorkba ment, de azt mondta, hogy a temetésre visszajön. Valószínűleg a megfelelő ruhát keresi, amiben majd a sírra vetheti magát.
Szóval csak figyelünk? Kérdezte Lukasz.
Nem, minden nap megtartottuk a tájékoztatókat, és folytatni fogjuk őket. Ami azt illeti Olson,
Rosemary az órájára pillantott,
25 perc múlva itt lesz. Megpróbáljuk Kingsley felé irányítani. Beszélünk neki egy kicsit Ellie kapcsolatáról vele. Kingsley a férjével felmegy éjszakra a faházukba, fent valami erdő közepén. Térkép nélkül meg sem lehet találni a helyet. Felküldünk egy csapatot, akik a házat figyelik, hát ha Olson ráharap a csalira.
Na és mi lesz Giles-el? Kérdezte Lukasz.
Azt gondoljuk, hogy kevésbé valószínű, hogy őt támadná meg, mert egyszer már próbálkozott, és akkor elijesztette a lány, mondta Rosemary. De ott is lesz egy csapat. Jó lenne, ha benézne és megvigasztalna. Kicsit megijedt, és úgy tűnik, maga meg tudja nyugtatni.
Rendben, mondta Lukasz. Mellesleg tudom, hogy Angela Harris okos pszichológus, de én láttam Olson arcát, amikor futott felénk, hogy elmondja a szülei halálát. Nem tudok semmit erről a tudathasadásos dologról, de ő valódinak tűnt. Olyan sokban volt, hogyha a személyiségei darabokra szakadtak volna, vagy nem tudom, mi történt volna velük, akkor annak ott és akkor kellett volna megtörténnie. Még soha az életben nem láttam semmi hasonlót sem.
Természetesen ezt is észben tartjuk, mondta Rosemary. De egyelőre ez minden, amink van.
Kész vagyunk? Kérdezte Del az ajtó felé lépve.
Ha minden pontosan úgy megy, ahogy szeretnénk, akkor mindkét emberünk 24 órán belül a rács mögött csücsül, mondta Rosemary. Ha a bankárja felhívja Rodriguezt, és ha Olson Kingsley után indul...
Egy életben legalább egyszer össze kell jönnie valaminek, mondta Del. Csak egyszer.
A fenéket, mondta Lukasz. Kint a folyosón, amikor már távolodtak Rosemary irodájától, hozzátette. Azt mondja, hogy észben tartják, hogy akár valaki más is tehette. De nem teszik. Minden zsetonjukat Olsonra teszik.
Mi meg Rodriguezre, mondta Del.
Igen, de van egy nagy különbség, mondta Lukasz.
Micsoda?
Hogy nekünk igazunk van, nekik viszont nem feltétlenül.